2022 ősze óta havonta járnak Kárpátaljára az orvos csapatukkal, hogy segítsenek. Miért? Tehát ez összefügg az orosz-ukrán háború kezdetével, és azért tartanak ki a havi rendszeresség mellett?
Természetesen, szép jó napot kívánok. Az történik, hogy Ukrajnában így van, először mi a határon teljesítettünk szolgálatot Beregsurányban, és onnan pedig, amikor menekültek már inkább belső menekültekként, Ukrajna területén kerestek maguknak békésebb régiókat, ahol élhetik az életüket, akkor hát kaptunk jelzéseket, hogy nagyon sok ellátatlan ember van a határ túloldalán, és hogy nagyon jó lenne, ha azokat az erőforrásokat, amiket használtunk a menekültellátásonál addig, azokat átcsoportosítanánk a határ túloldalára. És akkor mi így tettünk, ebben partnereink voltak azok az önkéntes orvosok, ápolók, pszichológusok, akik a mai napig önzetlenül és rendületlenül végzik a munkájukat velünk. És hát mi nagyon, hát ugye megszerettük ezeket az embereket, akiket ellátunk, és felelősséget érzünk az ő ellátásuk iránt. Ebben nyilván a személyes tapasztalások, hát ezek nagyon fontosak, úgyhogy ezért mi azóta is járunk ki.
Mesél nekünk ilyen személyes tapasztalást? Milyen emlékek jutottak most eszébe, hogy ezt mondta?
Van például egy olyan három generációs család, akiknél másfél éve megszületett egy gyermek, akit mi még láttunk az anyukája hasában. Ott él a fiatal lány, aki ilyen 20 év körüli lány, az édesanyja és a nagymamája, és mind a hárman rendszeres pácienseink, egy nagyon helyes, nagyon kedves családról van szó, akinek látjuk ott felcseperedni a gyerekét. Ez azért egyszerre egy ilyen megható történet, mert ahogy hónapról hónapra újra találkozunk velük, úgy hát szövődik szorosabbra a kapcsolatunk, de hát közben pedig elég szívszaggató látni azt, ahogy itt férfiak, apák nélkül nőnek föl gyerekek, születnek ide a háborús időszakban egy menedékhelyre, egy menekült szállóra, amiről egyébként azért azt kell tudni, hogy ezek a szállók, ezek viszonylag normális körülmények között vannak, bár nagy különbség van szálló és szálló között. Ezek átalakítottak iskolaépületekből, rendelőkből, lelencházakból átalakított intézmények, és hát itt azért a generációk összezárva élnek, nem nagyon van munkájuk, hát az a házuk, a pénzük, mindenük, amik az egy élet munkájával összeraktak, az elveszett valahol Kelet-Ukrajnában, vagy oroszok által elfoglalt területen, vagy lerombolva van. Úgyhogy ezek az emberek itt élnek, és itt nőnek föl. Igen, tehát ez egy ilyen történet, de hát van olyan páciensünk is, akinek itt lett daganatos betegsége, és neki speciális terápiára van szüksége, immunterápiára, és mi visszük neki a gyógyszereket, mert ő képtelen kifizetni ezt, és nem tudja neki az állam sem biztosítani. Mi tulajdonképpen nem vinnénk neki, akkor valószínűleg már nem is élne. Ő Olga. És hát Olga történetét egyébként már többen bemutatták Magyarországon. Igazából ő azért is van áll hozzánk közel, ő mindig nagyon szeret horgolni, és hát elképesztő tehetsége van hozzá. Nagyon érdekes dolgokat szokott készíteni, és mindig ad nekünk valami emlékezetes dolgot, akár terítőt, akár valamilyen plüssfigurát, amivel mindig készül, amikor megyünk, és már nagyon vár minket. Szóval vannak ilyen személyes kapcsolatok és történeteket, amik hát felejthetetlenek számunkra. Na hát ő hozzájuk megyünk mindig vissza.
Nehéz is mit mondani Olga története után. Ő így tudja kifejezni a háláját ezekkel a horgolt ajándékokkal.
Igen, ez egy nagyon kedves dolog.
Változott-e ön szerint a lelki állapota, a kedve, az optimizmusa per pessimizmusa akár a menekülteknek, akár a kárpátaljai magyaroknak azután, ami augusztus végén történt Munkácson, hogy addig Kárpátalja úgy tűnt, hogy azért Ukrajnán belül egy békés sziget, azért is ment oda sok menekült, ugye belső menekült, és aztán augusztus végén Munkácson is volt egy rakétatámadás. Szóval ön hogy érzékelt ez, megingatta ott az ott élők nyugalmát?
Igen, én meg is lepett, hogy mennyire. Különösen a menekültszállókért, tehát menekültszállókon élő pácienseknek, vagy hát nekünk páciensek, de szóval polgároknak ingatta meg a biztonságérzetét. Evidens, hogy miért persze, hiszen akik a városokban hétköznapjaiket élő emberek, ők azért igazából nem találkoznak rakétával, nem találkoznak a háborúnak a közvetlen rombolásával, pusztításával, nem vesztették el az életüket hozzátartozóik, vagy nem rombolták le az ingatlanjaikat, tehát még nincs személyes tapasztalatuk, saját traumájuk. Aztól még nagyon fontosak ezek az úgynevezett vikariáló vagy másodlagos traumák, hogy ők megélik a hozzájuk jövő menekülteken történetén keresztül, meg hát ők is ebben élnek. Tehát ezt nem akarom azt mondani, hogy nekik normális, nyugodt életük van, mert teljesen ki van fordulva magából az ő életük is, de azért más olyan szemben, hogy azok, akik ezekről a kelet-ukrajnai Donyeck, Luhanszk, Zaporozsinje régiókból, megyékből érkező emberek, nekik ez valóban nagyon fontos volt, hogy itt ide nem nagyon jön rakéta, vagy sőt egyáltalán nem jön. És a munkácsi támadás ez felkorbácsolta bennük ezeket az érzéseket, és amikor legutóbb voltunk szeptemberben, akkor borzasztó állapotban találtam a menekülteket. Mindenki mondta, hogy azóta sokkal jobban fél, sokkal rosszabbul alszik, erősebbek a tünetei, szorongásos tünetei, depresszív tünetei, testi tünetei, mert ugye nagyon sok ilyen testi tünetben nyilvánulnak meg ezek nagyon sokszor, ezek a lelki problémák, traumák, meg a kilátástalanság, bizonytalanság érzés. És ahogy ez a rakéta becsapódott, ezek mind fokozottak, és mindegyik elmondta, hogy eddig az volt az érzésük, úgy hajtották álomra a fejüket, hogy ez egy biztonságos hely, ahol ők élnek, és itt ennek a, mint utóbb rájöttek, ennek az illúziójában élik a hétköznapjukat, hát és most újra felborult minden.
Viszont az nem borul föl, hogy önök mennek hónapról hónapra, tehát önökben megbízhatnak, hogy októberben is érkeznek. Mikor mennek egyébként, és egy pár mondatban elmondja a tervet ilyenkor, hogy egy helyre mennek, több helyre mennek, falvakba is eljutnak-e, mesélni egy kicsit erről.
Hát most egy speciális missziónk lesz egyébként 17-én, három teljes napra megyünk. Ilyenkor péntek, szombat, vasárnap kint vagyunk. Több minden történik. Eddig ugye mindig a belső menekülteket láttuk el menekült szállókon, ahol egy társalapítványunk, a Western Unity alapítvány, ahol kárpátai magyarok és Kárpátián élő ukránok segítenek nekünk mindent megszervezni. Ők szervezték ezeket a menekült szállós ellátásokat, ahol visszavárnak minket így van. És egyébként csak egy mondat, hogy pont ezért a kiszámíthatóság és a biztonságnak különös jelentősége van. Ezért is nagyon fontosak az adományozóink, mert nélkülük nem tudunk menni, mert nagyon drágák ezek az utak. Nem miattunk, hanem a gyógyszerek és a gépkocsi üzemeltetés, a többi miatt. Visszatérve, tehát most viszont több dolgot fogunk csinálni. Egyrészt a Munkácsi Kórházban tettünk látogatást legutóbb, és ott megismertük az igazgató urat, aki elmondta nekünk, hogy mire volna nekik szükségük, és ugye ez az úgynevezett triázs oktatás, tehát nem annyira konkrét eszközökre vagy pénztudományra, hanem triázs oktatásra van szükségük. Ez mit jelent ez? Azt jelenti, amikor egyszerre sok sérült érkezik a kórházba, akkor ott valamilyen fajta rangsorolásra van szükség a páciensek körében. Tehát azt kell kitalálni, hogy ki az, akit azonnal kell ellátni, és ki az, akinek ráír az ellátása. Ez egy speciális protokollrendszer szerint működik. Ezt a protokollrendszert, ezt kidolgozták már többen, Magyarországon is ezt használják, viszont Ukrajnában nem ismerik, legalábbis ebben a kórházban, itt Munkácson. És ezért most mi dr. Kalizsai Péter docens urat, Pécsi Tudományegyetem osztályvezetőjét megkértük, hogy jöjjön el és tartson egy ilyen képzést Munkácson az ottani dolgozók számára. Meg is teszi, úgyhogy ez lesz például pénteken. Illetve még egy dolog, hogy nekünk most volt egy olyan kérés, hogy lássunk el kárpátai magyarokat is. Ő számukra is az ellátás az hát akadozik, illetve hát a háború árnyéka az rájuk is vetül. Úgyhogy kértek ők is ellátást, úgyhogy megyünk hozzájuk első nap Beregszászra, és második nap pedig Bártfára, a kis magyar falvak vannak egymás mellett, és ott a lelkész asszony az, aki összeszervezte helyi magyarságot, gyerekeket és felnőtteket, úgyhogy gyerekorvosokkal és felnőtt orvosokkal közösen megyünk. Szűréseket fogunk végezni, betegellátást fogunk végezni, és hát emellett pedig zajlik a pszichológiai és orvosi ellátásuk a menekültek számára. Ugye egyszerre több helyszínen leszünk jelen most ezen a hétvégén.
És mekkora a csapat most hétvégén meg általánosságban is, tehát hányan szoktak úgy nagyságrendileg utazni?
Hát változó, most 20 fő szakember lesz, nagyon sokan leszünk. Lesz benne ápoló, lesz benne pszichológus, lesz benne pszichiáter, gyerekorvos, felnőtt orvos, mentőtiszt, meg hát lesznek szervezők is, akik kifejezetten az élőnek, hogy tudjon működni így a folyamat. Illetve lesz olyan orvos kolléga, aki telemedicina segítségével gyerekorvos, itthonról segíti majd a munkát, dr. Cseh Áron a Semmelweis Egyetemről. Ő az, aki, hogyha valamilyen kérdésünk van, vagy a gyerekellátással kapcsolatban elakadunk, akkor segítséget tud nekünk nyújtani Magyarországra.
Ezt egy bővített mondatban, ez mit jelenti ebben az esetben a telemedicina? Tehát valamilyen adat alapján, vagy hogy?
Ilyenkor akár, igen, tehát vannak olyan eszközeink is, amik akár a fülgarat vizsgálatra, vagy a bőrvizsgálatra alkalmasak is, azt ő itt akár a képeket is meg tudja nézni, de akár EKG-t is el tudjuk neki küldeni, vagy akár hallgatózási leletet is tud ez a gép, és akkor ő meg tudja mondani ez alapján, hogy merre menjünk a páciensre, vagy mire van szükség, illetve néha csak egy telefonos konzultáció elég, hiszen azért sok olyan kolléga van, akinek az általános orvosi tudása révén, vagy ügyeletes, vagy a sürgősségi munkája révén valamelyest belefolyt már gyerekellátásba, de mondjuk nincs meg az a biztos tudása, na ő nekik akkor tud telefonon segítséget nyújtani a kolléga úr.
Utalt már rá, hogy például gyógyszert visznek, van egy ilyen nagyobb adománycsomag, amit visznek, vagy ezek ilyen eseti jellegű segítségek, amire szükség lehet?
Hát változó, ugye mindig van egy poolunk, tehát egy meglévő gyógyszer raktárunk, amiből adjuk a gyógyszereket. Most már van tapasztalatunk, hogy mire van szüksége. Így gyakrabban nyilván olyan gyógyszerek, amiknek a kiadására kompetencia van a szakembergárda között, tehát különböző szakorvosok vesznek részt a munkában, és ők tudják, hogy melyik betegségre, melyik problémakörre milyen gyógyszert érdemes adni, meg amit mondtam, hogy a telefonos segítség. Ezt mindig újra töltjük ezt a raktárt, hogy megfelelő mennyiségű legyen, meg hát persze vannak benne vitaminok, meg olyan gyógyszerek, amiket amúgy krónikusan szednek a páciensek, csak nincs pénzük kiváltani, akkor azt is próbáljuk utánpótolni. Illetve szoktak lenni adományok, amik ilyen nagyobb teherautónyi adományok, ezeket akár gyógyszercégeken, gyógyszergyárakon keresztül kapjuk, ezeket pedig időnként akár a frontvonal közeli kórházakba is el tudjuk juttatni.
Mennyire nehéz a kollégáit bevonni, vagy mennyire tolakodnak azért, hogy ők is beférjenek ilyenkor az útra, szóval hogyan látja a többiek lelkesedését?
Abszolút megvan, tehát ugye nagyon érdekes kérdés, hogy miért akarnak még dolgozni az orvosok, amikor a kiégés a körükben hihetetlenül magas szintű. Igazából ez kiégés ellenes ez a munka szerintem, tehát ez a fajta segítség, ez a fajta részvétel, ez a fajta közösségi munka és élmény, amit jelent egy ilyen út, ez nagyon más, mint a szokásos verkli, amiben vagyunk. Ez egy részben egy kaland, részben izgalmas, és részben nagyon fontos, és hát ahogy az elején is mondtam, tehát nagyon komoly, tudom, barátságok is szövődnek. Meg valami olyasmit látunk, amit egyébként máskor nem lehet, tehát hogy itt zajlik valami, történik az emberekkel, benne vannak egy folyamatban, és mi közben találkozunk velük, ilyen nagyon ritkán adatik, tehát szakmailag is nagyon izgalmas és érdekes, amiben részt veszünk, annak erre egy tragédia, és mindenki boldog lenne, hogyha ennek vége lenne, de amikor megzajlik, akkor meg jó, hogyha ott tudunk segíteni helyben, ahol a probléma van. Úgyhogy éppen ezért a kérdésére is válaszoljak végül. Szerencsére mindig sokan jelentkeznek, tehát még nem volt, hogy nem találunk embert, szakembert az útra. Amikor egy-egy többletre van szükség, vagy több orvosra van szükség, akkor egy-egy hirdetést akár a Facebookon feladok, akkor már is nagyon sokan szoktak jelentkezni.
És meddig csinálják ezt? A háború végéig, vagy ilyen következő hónapig látnak előre, vagy önben hogy van ez?
Nem, nincs lezárási terv, sőt, azt gondolom, hogy a háború után is valamilyen formában folytatunk el majd ezt a munkát. Nyilván mi szeretnénk hazahozni Magyarországra ebből a tudásra, most tényleg egy traumával kapcsolatban nagy tudásra tettünk sajnos szert. Tehát Magyarországon is történnek olyan események páciensekkel, emberekkel, ami végül traumához vezet, vagy poszttraumás stresszavarhoz. És ebben az eltásban szeretnénk majd itthon is egy központot nyitni, amiben tudunk segíteni a pácienseknek. De egyébként a rehabilitációban is tervezünk majd részt venni, és ezzel kapcsolatban vannak egyeztetések, meg gondolkozások, hogy hogyha majd végre vége lesz ennek a háborúnak, akkor ezt a rettenetes mennyiségű traumatizált embert hogyan tudjuk majd segíteni, akár a mi tudásunkkal, vagy a mi segítségünkkel is. Ilyen szempontból nem látjuk, hogy mikor lesz vége, vagy nincs egy ilyen konkrét terv folyamat végére, de sajnos azért a finanszírozást is nehéz sokszor megteremteni, és ugye a figyelem egyre kisebb a menekülteken és a munkánkon is sokszor. Ezért nagyon örülünk, amikor valaki hírt ad rólunk, mert hát mi is a támogatásokból, részben magánadományokból, részben pályázatokból, részben cégek vagy nagy szervezetek segítségével tudjuk ellátni a munkánkat, anélkül nem tudunk kimenni. Úgyhogy időnként vannak szűkös napok, olyankor feszültebbek vagyunk, hogy teremtsük meg a következő havi fedezetet a munkához, de eddig szerencsére mindig sikerült.